Képzeljétek el, hogy 250 évvel ezelőtt óriási buli volt Bostonban, te a délutánnak csúfolták, de ennél mélyrehatóbb dologról van szó.
Zöldre festik a vizet, és akkor az nem zöld volt szerintem.
Az macsatea volt akkor ezek szerint. Katona Csaba történész próbál meg rendet vágni itt a rendetlenségben, hogy finoman fogalmazzak. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, és valóban a bostoni tea délután az a mai napig olyan mély nyomot hagyott Boston lakosságában, hogy a városi legendák szerint, ha ott valaki teázni akar, csak belemeríti a bögréjét az öböl vizébe.
Figyelj, az én lányom, amikor ezt így bedobta, ezt az egész dolgot, mert ugye itt csak annyit tanulnak a történelemben, hogy bostoni tea délután feldül honpolgárok, tehát dobáltak bele a vízbe. Így nagyjából van. Megnéztem a történelmi könyvbe. Nem érti, hogy miért teát? És nem érti, hogy miért indiánoknak öltözve, miért nem mondták, hogy elegünk van az angolokból.
Volt
miért
fogták
azokra
szerintem
a szerencsétlen indiánokra az egészet?
Nem csak teja volt, hanem bélyeg is volt.
Hát nem akarjuk megbélyegezni a történteket, ám de kénytelenek leszünk, mert valóban mélyebbre nyúlik vissza a dolog, és megvan a logikája egyébként mind a teának, mind pedig az indiánnak öltözésnek. Ott kezdődik az egész, hogy kezdjük el a gyarmat szót ízlelgetni, hogy ez mit is takar. Ugye ez egy nagyon sajátos dolog, oda mentek a deréktelepesek az Egyesült Államok későbbi területére, és ott aztán ugye lassan, de biztosan az indiánokat, az őslakosságot kezdték kiszorítani, és pontosan tudjuk, hogy ma a indián lakosság az hány százaléka az Egyesült Államoknak töredéke. Tehát sajnálatos módon igen eredményesen viseltek ellenük hadjáratot minden létező tekintetben. Ugyanakkor azonban egy idő után kezdték úgy érezni, hogy őket nyomja el az anyaország. De ez egy nagyon sajátos dolog, hogy a gyarmatosító egyszer csak azt kezdte érezni, hogy ő hátrányos helyzetbe kerül. És hát szigorúan európai jogrend szerint ez nem is volt teljesen logikátlan dolog. Ha már szóba jött ez a bélyeg, akkor induljunk ki az 1763-as Stamp Act-ből, vagyis a bélyeg törvényből. Ennek a lényege, hogy miután a franciákat sikerült elég rendesen elkergetni ezekről a területekről, akkor sokkal nagyobb gyarmati területet kellett igazgatnia ugye a brit közigazgatásnak, illetve hát a katonai vezetőségnek. Ez természetesen megemelt költségekkel járt, és akkor elkezdték a gyarmatok lakosságát mindenféle adókkal sújtani. Na most modellezzük a helyzetet, győzünk, ugye? De győzelem után elkezdenek emelkedni az adók. Ez így elég rosszul veszi ki magát. Megvan ennek a logikája, tehát megvolt az a költség.
Hát a háború drága dolog, hát és pontosan. Hát gondolom vissza kellett szedni a költségeket valahogyan az adófizetőktől.
És hát a béke is drágább dolog, hogyha jóval nagyobb területet kell igazgatnom. Tehát fel kell tartani azt a közigazgatási kort, a katonaságot, hadd nem mondjam mi mindent. Na most a helyzet következő volt, ez a bélyeg törvény az egyébek mellett arról szólt, hogy minden létező dolgot, amit kinyomtattak, csak és kizárólag megadóztatott papírra lehetett kinyomtatni, ezt Angliából kellett vásárolni, azon volt a kis bélyeg. Ez igazolta azt, hogy lefizették az adót. Ugyanakkor azonban az Egyesült Államokban, ahol a függetlenségi eszme ebben az időben kezd megformálódni, ami aztán úgy jelenik meg, hogy mindennek alapja az alkotmány, és még hosszan sorolhatnám, fölmerült az a kérdés, ami egyébként ma evidenciának tűnik, hogy hát milyen alapon adóztatnak minket, ha egyszer nincs képviseletünk a parlamentben. Ugye?
Bármint a brit parlamentben.
Igen, pontosan. Mm-hmm. És akkor elkezdtek ezzel ellen tiltakozni különféle módon. Van ennek egy nagyon sajátos magyar vetülete is, majd erre mindjárt elmondom. De nem arról van szó, hogy magyarok csinálták a bosztoni tea délutánt, ilyen turulmadár nem fog a szárnyaival csapkodni, de azért mégiscsak van egy magyar vetülete.
Nem mondod. De hát sok mindenre gondoltam, de hogy ott is van magyar vetület.
Áttételes, de van, mondom micsoda. A következő történik, hogy élénk tiltakozás kezdődik ez ellen a bélyeg törvény ellen, és létrejön egy olyan csapat amerikai patriótákból, akit úgy hívnak, hogy Sons of Liberty. Tehát a szabadság fiai. Ez nem keverendő a Sons of Anarchy című filmsorozattal, ugye az egy nagyon jó sorozat volt, egy sajátos Hamlet feldolgozás, de ez a Sons of Liberty az egyebek mellett minden létező eszköz megragad arra, hogy tiltakozzanak, és hát van egy kis tér Boston belvárosában, ahol 1765-ben a brit adóhivatalt felgyújtják. Na ennek van magyar vonatkozás, ugyanis ezt a teret 1793-ban keresztelik el Liberty Square-nek a francia forradalom tiszteletére, és a bostoni magyar emigráns közösség 1986-ban itt állította föl azt a 56-os szobrot, amit aztán sajnos el kellett onnan vinni, mert felújították a teret, de pont 89-be rakták vissza a második hovatásra. Ez a mai napig Bostonnak a büszkesége ez a szobor egyébként, és hát ezen a téren álló, hogy akkor felgyújtották.
Számomra nagyon érdekes, hogy amikor tanultuk a francia forradalmat, ugye jelentős esemény, ami Európára és a világra is nagy hatással volt, és elképesztő terjedelemben foglalkozik vele a történelemkönyv általános iskolában és gimnáziumban is, akkor nem került szóba az az apró tény, hogy az amerikaiak már ott voltak korábban, és már tanácsadóként vettek részt Franciaországban. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, amire csak utólag figyelsz fel, amikor erről tanulsz például.
Ugye az amerikaiak, mint olyan, hát a franciák való kapcsolatban...
Csak gondoljuk. Nagykövet volt, ugye?
De így, Lafayette Márki szerepére gondoljunk konkrétan. Nyilván ebben megvolt a angolokkal szembeni közös érdekük, meg az a szabadság eszme is, ami a francia forradalmat is jellemezte, és a mai napig az európai gondolatnak az egyik alapeszméje a antikvitás kultúrája, illetve a kereszténység mellett, ugye ennek a háromnak a ötvözetéből áll össze nagyjából a mostani európai kultúrának a fundamentuma. De kanyarodjunk vissza azért Amerikába, mert kiszaladunk az időből. Szóval az a lényeg, hogy amerikaiak elégedetlenek. Viszonylag érthető módon. És megemlítenék egy konkrét nevet. Ez nem más, mint Samuel Adams, ő az alapító atyák egyike. Ugye ugyanannak a Adams családnak a tagja, amelyik két elnököt is adott az Egyesült Államoknak. Ugye John Adams, illetve John Quincy Adams, utóbbi a másiknak a fia, és a szülővárosoknak a neve a Quincy, ez ott van Boston mellett. Arról tudnék mesélni, laktam ott pár szót, de ezt most tegyük zárójelbe. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ez a Samuel Adams túl azon, hogy alapító, hogyha egyebek mellett sörfőzőmesterként tisztelték, és ilyenkor az ember mindig boldog lesz, amikor olyan plakátokat lát Boston utcán, ki van írva, hogy Brewer and Patriot, tehát ennél tökéletesebb életút a földön nincsen. Már pedig Samuel Adams ez. Na és ez a csapat, ez a Sons of Liberty az, aki úgy ítéli meg, hogy valamit tenni kell a teával kapcsolatos adók kapcsán. Ugye a Brit-Kelet-Indiai Társaság monopóljogot kap gyakorlatilag a teának a beszállítására, és sokkal olcsóban tudja hozni a teát az Egyesült Államokba, mint bárki más. Ez egy nyilván elemi érdeke a brit birodalomnak, hogy őket helyzetbe hozza, hát abszolút nem érdeke az amerikaiaknak, akik igyekeznek a hajókat távol tartani a kikötőjüktől, és egész egyszerűen azt a döntést hozzák, hogy nem hajlandóak a teát megvásárolni, ilyen kötelező.
De ez akkor ennyire stratégiai cikk volt, hogy ezen ment a vita?
Morális kérdés volt az amerikai pitolták számára. Természetesen az amerikai közvélemény napszerűségét ez nem érintette, tehát a korabeli közvélemény alatt néhány száz, néhány ezer embert értsünk, azokat a gondolkodó emberkéket, a Washingtont és körét, de és nem azt, hogy az átlag amerikai földműves az ezen gondolkodott, az azon gondolkodott valószínűleg, hogy mit fog enni holnap, vagy mi van, ha jönnek az indiánok. Tehát
Igen. Ez a Sons of Liberty egyébként egy ilyen lazán szabadkőműves, néha titkos dolgokba burkolózó, kicsit vehemens, néha politizáló, sokszor agresszív társaság.
Igen, ez egy ultraliberális csapat volt, és fogalmazunk úgy, hogy az előbb is megpróbáltam kultúráltan körülírni, hogy minden létező eszközt megengedettek, tartottak, tehát lefogták a brit tisztviselőket az utcán, leöntötték a torkukon a teát, meg ehhez hasonlókat is csináltak.
Meg kátrányban és tolba forgatták.
Hát ez megszokott esemény volt, igen, a tollas ördögjáték. De ugye ebben az időszakban a fizikai erőszak sajnálatos módon elég rendesen része a mindennapoknak. Na most ez a csapat az, aki úgy ítéli meg, hogy az a három hajó, amelyik a bosztoni kikötőben vesztegel, itt kell valami látványos akciót csinálni. A tea arra ez a magyarázat. Tehát a tea volt az a kiemelt áru, ami akkor éppen súlyosan sértette az amerikai érdekeket, ez egy szimbolikus dologá vált, hogy pont a teával kell elbánni. Miért öltöztek indiánnak? Na ennek viszont kettős üzenete van. Az egyik az az, hogy amikor beledobálták a vízbe egyébként nem a brit birodalom, hanem a Kelet-Indiai Társaság áruját képező teát, tehát a csapást Angliának szánták.
Ez egy magáncég volt abban az időben, igen. Sőt az egyik legnagyobb magáncég.
Igen, de azért tegyük hozzá, igen, hogy voltak erős átfedések az angol elit meg a tulajdonosok között.
Igen, igen, meg ez a magáncég milyen koncessziókat hogyan kapta meg. Tehát vannak a modern történelemben is ilyen
volt,
cégek.
Saját flottája, a saját
a régi kontinensen, igen, hogy ne említsem. De mindegy, ja, nem. Elnézést, azt a mikrofonban mondtam.
Na, erős átfedések.
Na mindegy, folytassuk.
Szóval lényeg az, hogy ez az akció az azért indiánnak öltözve történt meg, mert hát egy pontosan tudták, hogy a hatályos törvényekkel szemben cselekednek, amikor bedobálják a teát a vízbe. Tehát efelől igyekeztek az identitásokat leplezni, de ez egy ilyen kettős dolog, mert annyira nem akarták leplezni, mert különben mit ér az akció. Tehát ez olyan, mint amikor Robin Hood áruhában nyeri meg ugye a híjász versenyt, hogyha nem tudjuk, hogy ők voltak, akkor de mégiscsak fölvették. A másik, ami miatt ez megragadható, hogy miért öltöztek indiánnak, az, hogy az indiánok testesítették meg ebben az időben azt a egy olvasatban barbár, vad mentalitást, ami a polgárságtól távol áll, de másfelől pedig a féktelen szabadságot. Tehát ennek volt egy ilyen morális alapja is, hogy egész egyszerűen fölmentek oda, beledobálták a teát, és akkor sokszor lehet hallani, hogy na, ez okozta aztán az amerikai függetlenségi háborút, ez volt a kezdete. Hát erről ma már a történészek teljesen más gondolnak, ez ugye néhány ember akciója volt, rendkívül látványos metszetekbe terjesztették, hogy mi történt. De hát ugye ez az esemény, ez 1773-ban volt, ugye az amerikai függetlenségi háború meg azért kitolódott innen, tehát nem ez okozta. Viszont kétségtelen tény, hogy jelentős részben hozzájárult ahhoz, hogy a gondolkodó amerikaiak a függetlenség eszméjét táplálják magukba.
De hát... Egyébként ez a csoport, most Nem tudom, hogy jó-e az analógia. Ugye beszéltünk arra, hogy március 15-ét 1848-ban egy hangos kisebbség csinálta.
Úgy van.
A francia forradalmat megint csak egy hangos kisebbség csinálta. Ez is valami ilyesmi? Tehát, hogy az átlag amerikai polgár morgolódott, fizette a brit adókat, de igazából azzal volt elfoglalva, hogy boldoguljon. És hogy ezek a szabad gondolkodók csinálták azt a hacacárét, hogy rosszot használják, ami aztán a függetlenségi háborúhoz vezetett, ahol már minden amerikai polgár beállt a seregbe, és harcolt a vörös kabátosok.
Ők csinálták, de olyan értelemben csinálták, hogy olyan dolgokra hívták fel a figyelmet, ami mindenkit érintett. Tehát ezek az adótörvények ugye mindenkit érintettek, és próbálták azt megérteni, hogy mit jelent ez, hogy milyennek a jelentősége, aha, hogy nem tudod azzal elintézni a dolgot, hogy kifizeted a pénzt, aztán békén hagynak, hanem hogy a szabadságjogai csorbulnak, és hogy ez nem fog megállni. Tehát ezek az eszmék, ez szerintem iskola példa, a képviselet nélküli adózás, hogy alávetettek vagyunk, ezt megértetni az emberekkel, ebbe volt kulcs szerepük. De hát gondoljunk például 1770. március 5-ére a bosztoni sörtűzre, vagy bosztoni mészárlásra, ahogy ott hívták. Ugye utcai csetepaté és a vörös kabátosok belelülnek a tömegbe. De 5 ember meghal, ha jól emlékszem. Ez ugye előzi a tea délutánt, de mindazonáltal nem is az lényeg, hogy előzi, hanem ez mutatja a helyzet végtelen feszültségét. És alapvetően az a fajta gondolat, hogy szakadjunk el a tőlünk rendkívül távol levő anyaországtól, hiszen mi már igazából önálló államokat alkotunk. Hát ehhez egy apró eleme volt ez a bosztoni tea délután. Sokkal fontosabb egyébként a Concordi, vagy ha úgy tetszik, lexingtoni kis csetepaté.
Akkor miért ez vált jelképpé? Azért egy adóhivatalt felgyújtani, az keményebb dolog. Egy sortűz keményebb dolog, mint hogy Indiának öltözött. Egyébként annyira nem sikerült ez az Indiának öltözés, hogy a metszeteken is látszik, hogy inkább bohócoknak néztek ki. Tehát nem volt ember, aki ezt elhitte, hogy ők tényleg indiánok.
Volt, ahogy
de miért ez vált jelképpér? Mert hogy az említett események sokkal keményebbek, sokkal drasztikusabbak, sokkal figyelemfelhívóbbak.
Mert abból elég sok volt. Tehát az előfordult, hogy lövöldöznek egymásra, mit tudom én, Concordi sortűz, a vörös kabátosok összetűznek a felöltözött, a fegyvert öltő amerikaiakkal. Ilyen volt. Olyan is volt, hogy fölgyújtanak egy fontos középületet. Ugye hát Galla Miklóst idézve, ki nem gyújtott föl fontos középületet. De ez egy rendkívül látványos esemény volt, ez szokatlan volt, ennek volt marketing ereje. Tehát ezért égett bele. Ugye Hánner Péter kollégámat tudom idézni, aki egyszer azt találta mondani egy másik viszonylatban, hogy nem azért rombolták le a Bastille-t, mert az volt a elnyomás jelképe, hanem azért lett az elnyomás jelképe a Bastille, mert azt rombolták le. Tehát ugye fordítsuk meg a dolgot. Úgyhogy ezt valahogy így kell elképzelni, viszont ami nagyon érdekes a mai napig, hogy van egy egészen zseniális múzeum Bostonban, hát természetesen egy hajó ott van az öbölben, ahol feltételezhetően eme bizonyos 3 hajó volt. Na, oda az ember befizeti egy partit, akkor kicsit várni kell, megvárják, amíg 20-30 ember összejön. Mi történik? Bemegyünk a hajóra, mindenki kap egy tollat, amit kitűzhet a hajába, vagy a ruhájába, vagy bárhova, hiszen mi vagyunk a bosztoni polgárok, és mindenki kap egy névjegyet, és rá van írva, hogy mi a neved, mit tudom én, John Turner, és ott van, hogy a kukoricádat fölgyújtották az angolok. Akkor bemegyünk egy terembe, ott megjelenik 3 szög kalapba, 18. századi szuszba egy srác, és hangosan elkezd beszélni a Boston polgárai, hát tűrjük-e, hogy megadóztassanak minket, képviselet nélkül a vörös kabátosok. És természetesen üvöltünk, hogy dehogy tűrjük, szabadság is van a világon, és elkezdi föltenni a kérdéseket, látva a táblákat, és te, John Turner, veled mit csináltak a vörös kabátosok? Nézd, felgyújtották a kukoricámat. Eltűrjük ezt? Nem tűrjük. 5 perc múlva olyan hangulat van, hogy legszívesebben neki mennék Londonnak. És ezek után az üvöltő, ordító tömeg beleérte az egyébként angol turistákat is természetesen, fölzúdul a hajó tetejére, ahol pedig hatalmas ládák vannak jelképezvén a teát, ez Hungarocellből van, ezeket látványosan be tudom dobni a vízbe, később kötéllel ugye visszaszedik, mert rajta van egy ilyen mostak hajókötél. Viszont annál jobb érzés nincsen, mint azt a rohadt ládát belevághatom a vízbe, hogy ezt nektek rohadékok. És közben fotóznak, tehát az embernek ez egy ilyen érzelmi töltete. Aztán van ott még 3D-s animáció is, ami rendkívül klassz dolog, hogy lemegyünk a hajónak a belsejébe, és ott van a bosztoni városvezetés, meg a Sons of Liberty összes tagja olajba festett, plusz az angol kormány, meg a király. És mert magyaráz a muzeológus, és éppen belealudnál, akkor kiderül, hogy a király, meg Samuel Adams, ők 3D-s animációval vannak elkészítve, és elkezdenek egymással vitatkozni, mint a Harry Potterbe. Az egy egészen fantasztikus játék, arról nem beszélve, hogy aztán eljutunk ugye a Concordi sörtűzig, ami miatt ténylegesen kirobban proforma a függetlenségi háború, és a végén mindenki kap ajándékba hát egy pohár teát.
Zseniális.
Ez nagyon-nagyon ki van találva, és aki egyszer ott van, az, aki a lélekben egy picit bosztonivá válik. Ezt
az biztos. Mondani. Meg egyébként nem olyan nehéz bosztonivá válni lélekben, főleg az ír behatásnak köszönhetően, tehát azért az a város az úgy szép is, szép sok régi épület, Amerikában kevés olyan, ugye, ami sok szép régi épület van, Úgyhogy,
én hát láttam Kántor Endrét üvöltő római polgárrá változni.
Igen.
Az élő történelem órán, amikor eljött egy gladiátor fellépésre, és ott is ugye azért adunk az érzésnek
azt császárral, az meg nem tudom én micsodával. De nem a gladiátorokat.
Hát azt, oda nem, oda csak a Csaba jöhetett el, te nem.
Csaba, arról tudsz valamit esetleg, hogy, mert én olvastam különböző ilyen cikkeket arról, hogy maga ez a New Yorki frakciója is volt, meg bostoni, meg még pár városban a hogy hívják?
Sons of Liberty.
A Sons of Liberty-nek. Később lett belőlük valami teljesen más, ilyen kicsit ilyen fura brigád, de hogy nekik lett valami lovagi, nem tudom, tehát hogy alakult ez, vagy egyszerűen beszüntették, és ez volt a lényege, hogy ezt az egészet megtartsa?
Annyira én tudom, ez volt a lényeg. Tehát ugye ők alapvetően tényleg azért jöttek létre, hogy tiltakozzanak a hátrányos megkülönböztetés ellen, ami ugye ezeket a gyarmati embereket sújtja, és igazából az amerikai függetlenségi háborúval bizonyos értelemben kifújt az ő, az ő tevékenységük. Viszonylag érthető módon, hiszen a céljaikat elérték. Ugye azért megint más kérdés, hogy aztán később az Egyesült Államok tovább ment ezen az úton, ez alatt azt értem, hogy az alkotmányhoz való ragaszkodás, ugye a Philadelphia nyilatkozat, és így tovább az elvitte abba az irányba az Egyesült Államokat, ami miatt a mai napig a emberi és polgári jogok egyik fundamentumának tekintjük az amerikai polgárháború, az amerikai függetlenségi háború eseményeit. És ugye érdekes módon ez megtermékenyítőleg hatott Európára is, hiszen ezek az eszmék ma az európai kultúrkörnek is a részei.
Érdekes, a Samuel Adams a vezér, egyik vezér alak, ugye, akit a Red Tex Adamsnek is becéztek be, hiszen ő adóbehajtó.
Konkrétan ez volt a fagyi foglalkozása, igen, valóban, úgyhogy de tisztességes adó, tisztességes adó, tisztességtelen adó, meg tisztességtelen adó.
Ja, egyébként a brit hatóságok vadásztak, de tudták, hogy van ez a szerveződés, és vadásztak rájuk, törvényen kívülének tekinthetők abban az időben?
Annyira nem, tehát a következő a helyzet, hogy nagyon sokszor ábrázolták úgy a brit uralmat, hogy rettenetes módon igyekeztek elnyomni az amerikaiakat. Ez nem feltétlenül volt igaz, amennyire az iratokból kiderül, az angolok nem igazán látták át, hogy mennyire súlyos sérelem éri a gyarmaton lakókat. És ezt konkrétan például Háner Péter úgy fogalmazta meg, hogy nem az volt a tét, hogy kivívják a szabadságokat, hanem az, hogy megőrizzék. Tehát volt egy mozgásterük, és ezt érezték veszélyben, ezért robbant ki a dolog. És pontosan azért, mert ez a szabadság megvolt, egész egyszerűen Londonból nézve nem igazán lehetett érteni, hogy mi akkor a probléma, hiszen megadtuk nekik a mozgásteret. Csak ugye az, hogy mit tekintek szabadságnak, az más volt Londonból nézve, meg más volt az óceán partjáról nézve, és így csúszott el a történet egymás mellett.
Bocsánat, annyit még hozzá szeretnék tenni. Nézegettem a Sons of Liberty-nek a névsorát, hogy kikből adódott össze. Tehát, hogy egy ilyen kis, hogy is mondjam, egy ilyen rakoncántlan bandának írtuk le. De azért itt volt Samuel Adams, ugye, tehát az alapítóatyák között, aki politikai filozófus, gondolkodó, ügyvéd volt egyébként.
Sörfőző, ne felejtsük.
Benjamin Church, aki az első tiszti főorvos volt, akkor kiadók, újságírók, főügyészek, tehát gyakorlatilag bankárok, nyomdászok, tehát csak olyan emberekből állt, akik a krémjét tették ki.
Ez az elit. Igen. Ez az elit, a tenni akaró elit, az aktív elit, és ugye jellemzően nem idősebb emberekből állt. Ugye ott volt a Paul River többek között, tehát ez tényleg a korabeli amerikai elit társaság ott a keleti parton. Ezek között ugye volt valóban több alapítótja, úgyhogy a mai napig őrzik. Egy nagyon érdekes az ászlajuk egyébként, ilyen vörös-fehér sávozó zászlóról
beszélünk. Hát, hogy a 13 sáv, mint hogyha azonnal jönne.
Legalábbis gyanús, csak mert ugye ezek a sávok ilyen oszloposak.
Ja,
ezek oszloposak. Tehát, hogy mire utol pontosan nem tudom, de az biztos, hogy ezek nagyon gondolkodó emberek voltak, és meglehetősen tetrekészek.
Mondtad, hogy a britek nem számítottak, hogy alulbecsülték ezt az egészet, a függetlenségi háborút is alulbecsülték, mert azt meg végigolvasva alaposan ennek a hadtörténelmét nem ártak nyerésre az amerikaiak hosszú ideig, és akkor volt a két csata, ugye ami meg ilyen meglepetésszerű győzelem volt, mert az elején végigverték őket a briteket, jóval képzettebb katonák voltak, stb.
Hogyne, egy ponton túl már nem becsülték arról, de addigra már késő volt. Tehát ez ilyen gyarmati mozgolódásnak tűnt elsőre, ennek ugye meg volt a hagyománya, meg volt a tradíció, megszokták, hogy van ilyen, nem gondolták volna, hogy ez eddig fog fajulni, de hát eddig fajult, és ugye mi részbe kaptak, addigra menthetetlen volt a helyzet. Hozzáteszem, hogy még egy pozitív olvasat ennek az egésznek, ez a imént említett Concordi sortűznek van egy olyan pozitív betű visszacsatolása. Ha jól emlékszem, 100 évvel a súrtűz után, tehát 1875-ben az az angol ezred, amelyiknek a katonái ott lövöldöztek és vereséget szenvedtek, az megkérte a ottani lakosokat, hogy hadd emlékezzenek meg a 100 évvel ezelőtt elhunyt bajtársaikról, oda is mentek, hát addigra már jóban volt az Egyesült Államok meg Anglia, megemlékeztek, és hát azóta is tart ez a hagyomány, hogy a időről időről a vörös kabátosok megjönnek, megkoszorúzzák az elesett bajtársaiknak a sírját, lejátszák az emlékcsatát, azt mindig az amerikaiak nyerik, aztán pedig együtt isznak. Ez egy szép emlékezés.
Csaba, zseniális volt, mint mindig, nagyon szépen köszönjük. Nem kívánok boldog ünnepeket, meg ha jól tudom, akkor pénteken találkozunk.
Ez fog történni.
Szuper, el is mondom a kedves hallgatóknak, hogy 22-én pénteken ünnepi adása van a Millás reggelinek, nagyon sok általunk megszólaltatott, és a szakértelmét adó úr jön ide a stúdióba, és reméljük egy jó hangulatú beszélgetés sorozatnak lehettek tanulni, tehát ez 22-én lesz. Csaba, neked nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltál.
Én köszönöm a figyelmet.